Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk negyedik előadásához érkeztünk, és hogy látjuk a táblán a címünket, Sámuel első könyve első három fejezetét választottuk ki a mai estére, amelyben Sámuel prófétának a születése és gyermekkora olvasható. A Bibliának azért szép története, mert öröm és fájdalom vegyül ebben a három fejezetben, nem csak az egyéni életben, hanem a közösségi életben is. Izrael népének egy rendkívül válságos időszakát írták ekkor, és a Mózes öt könyve, Józsué, Bírák és Rút könyve után Sámuel első könyve ezt az időszakot tekinti át. Mi a három fejezet egészét nem tudjuk majd felolvasni, mindenkinek otthoni elolvasásra azonban ajánlom, ki fogunk ragadni belőle részleteket. Először is az időrenddel legyünk tisztában, ugye a Bírák korában vagyunk, ahogy még az előző előadásban is mondtam, a Bírák kora időszámításunk előtt 1400-tól 1050-ig terjedt, tehát mintegy 350 éves időszak, amikor Izrael népe történetében királyok még nem voltak, hanem Istentől kijelölt bírák kormányozták az országot. Egyébként a bírák sorozatában az utolsó Sámuel. Tehát az a Sámuel, akinek most a születés és gyermekkorát fogjuk áttekinteni, az utolsó bíró. Ő utána következik Saul, Izrael első királya, majd Dávid és Salamon az egységes királyságnak a vezetői. Majd felolvasom a történetünknek a legelejét, de hol is játszódik a történetünk. Viszonylag nagyon kis helyen, ahol a történetünk kezdődik, volt egy ember Ramataim Cófimból. Júda középső részén, tehát az ország középső részén, kicsit nyugat irányban van ez a Ramataim Cófim nevű hely. Egyébként később talán ezt nevezték Arimateiának, amelyet már az Új Szövetséget olvasók ismernek, hiszen innen volt a főtanács egyik híres tagja, Arimateiai József, aki Nikodémussal együtt merte eltemetni Jézus Krisztust, tehát a 70 tagú főtanácsból két ember állt Jézus mellé. A másik színhely, amivel majd találkozni fogunk, innen egy 20-25 kilométerre fekvő Síló, mint a magyar szó, hogy Síló, csak ez itt helységnév. Sílóban volt az országnak a kultuszi, a vallási középpontja. Addig, míg a zsidók nem építették fel Jeruzsálemet és a jeruzsálemi templomot, és ez csak Dávid király idejére tehető, addig a honfoglalás utáni időszak, tehát az 1400-tól körülbelül 1900-ig tartó időszakban itt volt a Szent Sátor, ide kellett eljönni minden izraelitának az évenkénti ünnepekre. Ugye Isten hét ünnepet adott egy évben, a Páska ünnep volt az első, a Pünkösd ünnepe volt a negyedik, és a nagyengesztelési nap volt a hatodik, és e három ünnep köré szerveződött az évi kultuszi rend. Az éves ünnepkörnek ezek voltak a kiemelt alkalmai. Ne csodálkozzunk, hogyha majd a felolvasásban ezekről olvasok, hogy ez a bizonyos férfi Elkána, Sámuel édesapja és Anna az édesanyja eljöttek Sílóba, hogy az Úr templomában áldozatot mutassanak be. Ha most már látjuk az időpontot és a helyszínt, akkor menjünk még közelebb a történetünkhöz, kikről is lesz itt szó. Szó lesz a történetünkben egy férfi emberről, akinek sokáig nem született gyermeke. Ugye ezzel már idáig is foglalkoztunk, hiszen nagyon sok bibliai történet szól olyan házaspárokról, akiknek nem csak évekig, évtizedekig nem születhetett gyermekük. Fel is írtam a táblára, hogy ilyen volt Ábrahám, akinek körülbelül 40, több mint 40 évig nem született gyermeke. Tudjuk jól, hogy Ábrahám 100 éves volt, amikor Sárától fogant Izsák, ugye a törvényes utódja. Aztán később a leszármazottai között is volt ilyen eset, Jákobnak is 20 évig nem születhetett gyermeke, illetve Izsáknak a házasságából, Rebekával való házasságából Jákob és Ézsau 20 év után született. Aztán Jákob történetében is olvashatjuk azt, hogy Rákheltől neki sem születhetett gyermeke, szóval a meddőség általános volt, illetve nagyon sok esetben előfordult. A mai történetünk is majd ezzel fog kezdődni, hogy Elkána elveszi feleségül Annát, nagyon szereti őt, de évekig nem születik gyermekük, és ekkor a kor szokásának hódolva, hát Elkána egy másik asszonyt vesz magához, ezzel majd ezzel a kérdéssel külön szeretnék foglalkozni, hogy itt a szokások mennyire igazolhatnak bizonyos életbeli körülményeket. Ebben a családban nő fel Sámuel, a későbbi proféta, azzal a rendkívüli jellegzetességgel, hogy nagyon korán, amikor már el lehet választani az édesanyától a gyereket, mivel későn jött gyerek, és hát az anya a sok-sok küzdelme során megígérte Istennek, az elválasztása után rögtön elviszi Sílóba, és ott a főpapnak a gondjaira bízza. Egy kicsit bepillantást nyerhetünk az ország központjának az életébe, a főpap családjának az életébe, egyáltalán a legfelsőbb körök életébe, főleg Hofni és Finás lesz előttünk Sámuel proféta idejében Éli főpapnak a két fia. És a történetünk majd azzal fejeződik be, hogy Isten szól Sámuelhez, és hogyan is szól, és milyen fordulatot vesz az országnak a történelme. A táblára felírtam a legfontosabb eszmei támpontokat, amelyeket szeretnék részletezni. Ez a történetünk azért nagyon fontos a Bibliában, mert beszél a hívő embernek a szokásokhoz való viszonyáról. Ez mindig nagy téma, Ószövetségben, Újszövetségben, a mai világban is. Nagyon röviden szeretnék majd erre kitérni. A történetünk azért is fontos, mert egy rettentő keserűség, szomorúság történetét adja, mármint a gyermektelen asszonynak a küzdelmét. Ezt is szeretném részletezni, és egyáltalán azt, hogy az életünkben, hogyha szomorúság, ha megpróbáltatás, a keserűség fordul elő, és ezek nem pár hétig tartanak, hanem hónapokig, esztendőkig, akkor mi itt a helyes állásfoglalás, és miben rendkívüli Annának a magatartása. Aztán harmadiként beszélek majd az egyházi állapotokról, amelyek nagyon lesújtóak voltak, de a Biblia egészét tekintve azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben lesújtóak az egyházi állapotok, mint hogyha azt látnánk, hogy egy nagy gonosz ellenség kifejezetten az egyházon vagy az egyházakon keresztül próbálja leginkább akadályozni az embereknek a megjobbulását vagy megigazulását. Aztán beszélek arról is, hogy Isten miért tűri el ezeket az állapotokat, és hogyan jelenti ki magát mégis az Isten, hogyan tudja Isten a történelmet befolyásolni, amikor a társadalmi életben is rendkívüli nehézségek vannak, az egyházi összevisszaságok is eléggé tetemesek, akkor Isten akarata hogyan érvényesül a történelemben, és Isten hogyan viszi előre a történelmet mégis ezeknek ellenére is. Ez a négy fő pont, amit szeretnék a történetből kiemelni, illetve kinagyítani. Mivel az egész sorozatunknak ez a cím, hogy a Biblia legszebb történeteiből, ezért arra törekszünk ebben az évben, hogy sokat olvassunk a Bibliából, hogy élvezzük a Bibliának a nyelvezetét, hogy megfigyeljük azt a hallatlanul pontos szóhasználatot, fogalmazásmódot. Most is sokat szeretnék olvasni, és rögtön el is kezdem Sámuel első könyve első fejezet első versétől. Volt egy ember, Ramátaim Cófimból, az Efraim hegységéből való, és az ő neve Elkána volt. Jerohámnak fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Só fia volt, Efraimita volt. És két felesége volt néki. Az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felment esztendőként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának Sílóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és lányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette. De az úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az úrnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel, mifeled bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek Sílóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ült székében. És lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadás tőn mondván, seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló lányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Mivel hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelt az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló lányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló lányod, és elment az asszony az ő útjára és evett, és arca nem volt többé szomorú. És reggel felkeltek, és minek utána imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. És történt időmúltával, hogy terhes lőn Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez a rövid bevezetés a történetünknek az eleje már is sok kérdést fölvet. Ugye azt olvastam a történetünk elején, hogy Elkánának két felesége volt. Nagyon sokszor találkozom bibliaolvasó emberekkel, akik az ilyen mondatnál megállnak, és azt mondják, hogy hát a Bibliában csak úgy kommentár nélkül van egy ilyen mondat, hát olvassuk a Bibliának az elején, Mózes első könyve, második fejezet, 24. versében, hogy Isten egy férfihoz egy asszony teremtett, és itt a Bibliának az egyik legszebb történet, amely egy proféta fogantatását mondja majd el, olyan természetesen mondja, hogy két felesége volt ennek az Elkánának. Hát ez hogy lehet? Isten miért tűrte ezt? Miért tűrte Isten, hogy Ábrahám elvegye Hágárt, hogy gyermeke legyen, mert hiszen nem várt 25 évig a törvényes utódjára? Hogy tűrte Isten Jákobnál, hogy amikor becsapta az apósa, és nem Rákelt adta feleségül hozzá, nem Leát, akkor ő is a többnejűségbe tévedt? És aztán hogy lehet így Elkánánál, és aztán utána az emberek még sorolják, főleg hát a legnagyobb példákat, hogy Dávidnak is több felesége volt, egy fél tucat, Salamonról pedig ne is emlékezzünk meg, mert amit ő csinált a királyi palotában, az egyenesen viszonyogtató, hogy szinte egy ilyen háremszerű többnejűségben élt. Valóban ez a kérdés fölvethető, és ezt a kérdést a Biblia szerint meg is lehet válaszolni, mégpedig helyesen kell megválaszolni, mert a Biblia, ha kimond egy törvényt, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ez van fölírva a táblára, az 1 Mózes 2.24, és ha a 10 parancsolatban van egy olyan parancsolat, hogy ne törj házasságot, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez Istennek egy örök érvényű törvénye, hogy a házasságot 1+1 alapon gondolt el az Isten. Csak hogy az emberiség történelmében nagyon régóta bejött a többnejűség. Egészen pontosan már az özönvíz előtti időszakban olvashatunk feljegyzést arról, hogy a többnejűség elterjedt a Földön, és ezt sokszor úgy okolták meg, hogy azért vesznek magukhoz a férfiak több asszonyt, mert hogyha nem születhet egy gyermek, akkor csak természetes, hogy egy családnak gyermekre van szüksége, és Elkána pedig elvett egy másik asszony, Peninnát. Miért tűrte ezt az Isten? Kedves hallgatók, az egész Biblián azt látjuk, hogy Isten soha nem kényszerrel és soha nem erőszakkal avatkozott be az emberi történelembe. Istennek el kellett tűrnie az emberek sok gonoszságát és sok igazságtalanságát. Isten nevelni és a rosszból kiemelni akarta az embert, ezért Isten megmutatta azt, hogy ez nem jó, de erőnek erejével, hogy úgy mondjam, nem nyúlt le az égből, hogy beleavatkozzék családok életébe, de a rossz választás, a többnejűség, mint rossz választás következményeit az soha nem függesztette fel, és abból meg lehetett látni, hogy mennyire rossz dolog az, hogyha az emberek ebbe tévednek. Így volt ez Elkána családjában is. Elkána nagyon szerette Annát. Nagyon érdekes, hogy a Biblia többször idézi a szereplőitől egy az egyben a mondásaikat. Ez is a Biblia titkához tartozik, hogy a Biblia nem közvetett beszédben, hanem közvetlen beszédben nagyon sokszor beidézi a mondásokat. Az egyik legszebb mondás, ami olvasható a Bibliában, amivel lehet vigasztalni olyan házaspárokat, ahol nem születik gyermek, mert hát ilyen ma is van, és egyre több helyen van. Egy orvos mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy Magyarországon is már közzétettek statisztikákat arról, hogy hát azért nem születhet nagyon sok házasságban gyermek, immáron csak nem a házasságoknak egyharmadában, mert az emberek éppen ezt a törvényt nem tisztelik, amit a Biblia kimond, tehát a házasság előtti úgynevezett több partner váltogatásnak az eredményeképp körülbelül már 30% felé tart Magyarországon azoknak az asszonyoknak a száma, akik ezért nem kaphatnak gyermeket, amikor végre már egy házassághoz elérkeznek. De csak úgy zárójelben mondom, én azt a híres mondatot szeretném itt szó szerint felidézni, amit a 8. vers végén olvasunk, amit a férj mond a gyermektelen feleségének. Ugye nyilván ez a feleség rendkívüli módon elcsüggett Anna, de milyen szépen mondja neki Elkána, mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál. Nagyon érdekes a mondás, mert ebből látszik, hogy a régi világban is a fiúk voltak a gyerekek. Ugye? Tehát nem lányt mond, meg nem gyereket, hanem 10 fiút mond. A másik pedig, amiért érdekes, hogy egy házasság akkor is házasság, hogyha oda nem születnek gyermekek. És talán soha nem születnek gyermekek. A Bibliának ez a kijelentése, amit fölírtam a táblára, azért rendkívüli, mert ez szó szerint még egyszer mondom így hangzik, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test, és itt pont van. Itt nincs az, hogy születik egy gyermek, két gyermek, öt gyermek, kis család, nagy család. A Biblia családnak veszi a magyar szóhasználattal ellentétben, ugye nálunk faluhelyen mindig úgy kérdezik, hogy hány családja van, de ez a Bibliában nem honos megfogalmazás. A Biblia családnak veszi már azt, ha két ember egymásra talál. És a házastársi szeretetnek egy csodálatos megnyilvánulás, ezt úgy érdemes megjegyezni, hogy nem többet érek neked 10 fiúnál. Szóval lehet látni, hogy itt Elkána nagyon ragaszkodott Annához. De milyen az emberi szív, micsoda labirintus, és mennyire kiismerhetetlen az ember. Hát ha valaki ennyire szereti a feleségét, akkor miért engedte meg azt magának, hogy egy másik feleséget vegyen? Mondom, az emberi szívről csak azt jegyezzük meg, amit Jeremiás könyve 17. fejezetében olvashatunk, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Ez egy nagyon nagy kijelentés a Bibliában. Egyszerre szerette a feleségét, akkor is, amikor már két felesége volt, és egyszerre volt tulajdonképpen hozzá hűtlen, szóval nem volt könnyű, nem volt egy leányálom ez a házasság, főleg pedig azért nem, mert hogy a másik asszonynak, hogy sorra születtek a gyermekei Peninnának, elviselhetetlen lett a két asszonynak a kapcsolata. És mivel Elkána továbbra is ki akarta mutatni a szeretetét, és főleg az ünnepnapokon, amikor elmentek Sílóba, és adott az áldozati részből, amit bemutattak ott a templomban, a gyerekeinek, tehát a Peninnától való gyerekeinek, de azt olvastam, hogy Annának kétszeres részt adott. Tehát ő mindenféleképpen ki akarta fejezni, hogy Anna az ő törvényes felesége. Nyilván ennek az Elkánának azért komoly lelkiismeret furdalása is lehetett, de úszott a kor szokásaival. Hát így szeretném az első kinagyítást végezni, mit is mond a Biblia a szokásokhoz való alkalmazkodásról. Van erről két nagy fejezet az Új Szövetségben, és ez a Korintusi első levél 10. és 11. fejezete, akik a Bibliát komolyan, mélyen tanulmányozzák, éppen most adtuk ki erre a negyedévre ennek a levélnek a magyarázatát, és éppen az elmúlt héten volt ezt a megbeszélés tárgya. Mindenkinek ajánlom különben, hogy a Bibliát valahogy így tanulmányozza, hogy negyedévenként egy könyvet, de nagyon részletesen, nagyon mélyen, és itt van a segédanyag az első korintusi levélhez, ahonnan idézném a 10. és 11. fejezet tanulságát. A Biblia tulajdonképpen azt mondja, hogy ameddig az emberi történelem szokásai nem ütköznek bele az Isten törvényébe, hiába való a szokásokkal hadakozni. és nem érdemes a szokásokkal hadakozni. Például az 1. Korintus levél 10. fejezetében Pál apostol a hajviseletet és az öltözködési szokásokat hozza példakép. Ugye ezek az emberiség történelmében szokások, masszív szokások viszont állandóan változnak. Tehát az ókori világban az asszonyok általában hosszú hajjal és lefátyolozott arccal jártak, főleg a Közel-Keleten, Palesztinában is, de a görög világban is, ma is az arab világban ugye ez a helyzet. Ismerőseim mondják, akik jártak Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten, hogy azért egy férjezett asszonyt valaki nagyon megnéz, megmer nézni. És mondjuk a férje ott van mellette az utcán, nem ritka dolog, hogy lelövi a férje az illetőt. Ugye, mert az asszonyt ott ezen a vidéken birtoktárgynak tartják, és az emberek indiszkréciónak vélik azt, hogyha valakit úgy nagyon megmustrálnak. Ugye Szabó Lőrincről, híres költőnkről beszélték, hogy az egyik budapesti hegyről jött ugye le mindig az otthonából a szerkesztőségekbe, és egyszer felszállt egy nagyon csinos hölgy, és Szabó Lőrinc nem leplezte az érdeklődését, és szinte kigúvadó szemekkel kísérte végig azt a hölgyet, aki a második megállónál rögtön leszállt ugye a buszról, mondván, hogy az ember mégse ló vagy tehén, akit mustrálni kellene vagy lehetne. No, ez egy örök probléma a régi világban, meg a mostani világban is. Pál apostol azt a választ adja erre, hogy a hajviselet, a ruházkodás az koronként változik, egy keresztény ember itt mindig alkalmazkodjék a kor szokásaihoz. Nincs értelme másképpen öltözködni, hajat viselni. Korintusban ugye az volt a probléma, hogy nagyon sokan a keresztények közül eltávolították ugye a kendőt, vagy más frizurát öltöttek, amivel teljesen kirítak az akkori tömegből, és megszólás tárgyai lettek, mert a férjezett asszonyok más ruhában és más hajviseletben jelentek meg, és ne felejtsük el, hogy Korintus hetérák városa is volt, tehát ott nagyon dívott a prostitúciók, az illető hölgyek is egészen más hajviselettel és ruhában jelentek meg. Hát akkor, amikor egy keresztény lány vagy asszony ott inkább az erkölcstelen tömegekhez hasonlított, csak azért, mert ő más szokást akart követni, akkor Pál apostol természetes módon figyelmeztette ezeket, hogy ne tegyék, mert hogyha egy kornak, egy történelmi helyszínnek ez a szokása, akkor egy keresztény a szokásoknak aláveti magát, akkor, hogyha ezek az Isten törvényével nem ütköznek. Tehát egy keresztény nem csinál nagy problémát abból, hogy hogyan ruházkodik, nyilván, hogy nem akar a legújabb párizsi divat szerint ruházkodni, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, hogy nem akar slampos és visszataszító lenni. Egy bölcs középuton, ahol a megjelenése mindig rendes, de túlságosan figyelmet nem kell, tehát ez a Bibliának erről a kérdésről adott válasza. Egészen más viszont a helyzet akkor, amikor a szokások az Isten törvényeibe ütköznek. Ilyen eset volt ez is. Az Isten törvénye a házasság. És amikor ennek a házasságnak a törvényébe beleütközött Elkána, és itt úszott a korabeli szokásokkal, mert hiszen a többi népeknél teljesen egyértelmű és elterjedt volt ugye a többnejűség, akkor Isten ezt a rossz szokást és a törvényeinek a megszegését, ennek a következményeit nem függesztette fel. Tehát ennek a házaspárnak és ennek a családnak az élete perpatvarok sorozata lett. Felborult a családi béke, Peninna lekezelte Annát, ugye Anna volt a törvényes feleségnek, aki nem volt gyereke, Peninnának voltak gyerekei, és áldatlan szivakodások, vetekedések jellemezték a család életet, és főleg az ünnepnapokon, tehát ugye az ünnepeket még inkább keserűvé tették. Tehát mielőtt mennék a következő nagy gondolatra, hadd zárjam le ezt a témát, és hadd mondjam azt, hogy a keresztény ember tulajdonképpen az igazság elkötelezettje. Az Isten törvényeinek az útján akar járni. Egy keresztény ember a szokásokat mindig meg kell, hogy vizsgálja. Az emberi világban nagyon sok szokás van, ami magától értetődő, ami természetes, ami nem is rossz, nem is jó, elviselhető, de az olyan szokások, amelyek ellentétben állnak a hittel, és ellentétben állnak az igazsággal, azokat a szokásokat egy keresztény ne vállalja. Amikor a 16. század elején nagyon nagy kérdés lett ez a reformáció időszakában, egy olyan gondolkodó, híres európai gondolkodó, aki nem döntött a reformáció mellett, sőt Luthernek áldáz ellenfele lett, Rotterdami Erasmus, egy nagyon szép mondatot mondott amit még latinul is érdemes megjegyezni, egy halhatatlan nagy mondata az egyház történetnek, ami így hangzik ezzel a tárgykörrel kapcsolatban: Dominus noster Christus non consuetudinem sed veritatem cognominavit. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismertetik. Nagyon nagy mondat. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismertetik. Aki Krisztust akarja követni, a szokásból nem teheti. A kereszténység, a keresztény hit nem szokás. Szokásból nem lehet senki se keresztény. A kereszténységhez kell a gondolkodás, a meggyőződés, a hitrejutás. Ez egy felnőtt kori szellemi lelki küzdelem. Valaki, ha meg akarja találni Jézus Krisztust, tegye fel az élet kérdéseit, keresse az igazságot, meg fogja találni. Ugye Coleridge-nak a híres mondását, a múlt század elejé angol költőnek a mondását nagyon sokszor idéztem már, aki azt mondta, hogy aki nem az igazságért keresi az Istent, az csak egy vallást vagy egy egyházat fog megtalálni. És aki egy vallást talál meg az Isten helyett, az előbb-utóbb önmagát is jobban fogja szeretni a saját vallásánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Ezért veszedelmes szokások alapján menni, hagyományok alapján menni. Ezért kell egy keresztény embernek arra a bizonyos érett férfiúságra eljutni, amit mond az Új Szövetség, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Az első Tesszalonikai Levél 5. fejezet 21. versében olvasható ez. Sajnos Elkána nem vizsgált meg mindent. Igen, Elkánának úgy kellett volna maradni Annával együtt, ha gyermektelenül is, de ez már család volt, megkapta volna az élet örömeit és boldogságát, és Isten nem véletlenül tartogatta a gyermekáldást, mert Istennek terve volt ezzel. Elkána ebben a vizsgában elesett, elbukott. Igaz, hogy egy kicsit Anna is elbukott. Mert Anna is nagyon átadta magát annak, hogy a szokásokat elfogadja, igazságnak. Amikor már hosszú ideig tartott ez az áldatlan állapot, akkor jutott Anna igazi keserűségre. És ez a második dolog, amit a történetünkben meg kell figyelnünk, hogy miért is enged meg Isten olyan rettenetes állapotokat sokszor emberek életében, betegségeket, fájdalmakat, nehézségeket, kudarcokat, megaláztatásokat. Itt ugye Annának egyrészt hát megengedte Isten azt, hogy nem születhetett gyermeket, tehát lekezelték, megengedett egy veszekedős, áldatlan, feszült családi életet, és megengedett egy olyan szomorúságot, egy olyan keserűséget, hogy az ókori világban az az asszony, akinek nem született gyereke, szinte nem vették asszony számba. Lenézték. Ez ma is így van Kínától Afrikáig, az emberiség nagy részében ma is így tekintenek erre a kérdésre. A következő gondolat, amiben bele kell fognunk, és amit fel is olvastam, hogy a keserűségek milyen szerepet játszanak az ember életében. Bárcsak Anna korábban lett volna keserű. De amikor látjuk, hogy a probléma elmélyült, akkor fokozódott benne az a keserűség, de a Biblia szerint a keserűségnek nagyon nagy szerepe van az ember életében, ha az ember nem talál megoldást az élete problémáira. A Biblia nem bíztatja azzal, hogy gyors válaszokat találjunk, hanem a Biblia inkább azt tanítja, hogy igenis keressünk, bármilyen gyötrelmes is ez a keresés, és ha közben keserűek vagyunk, ez a keserűség mindig a javunkra, mindig az áldásunkra fog szolgálni. A keserűségről, az emberi életben a szomorúságról az egyik legszebb bibliaverset, néhány bibliaverset olvasok fel. Salamon prédikátor könyve 7. fejezetében olvashatjuk a 3. verstől a 6. Tessenek megfigyelni, milyen rendkívüli, váratlan megfogalmazások ezek. Vannak előadások, ahol emberek ezt teszik fel kérdésként, és én sokszor nyúlok ehhez a pár vershez, és múltkor is Szabolcs-Szatmárban jártam, és visszakérdezett rám egy idősebb hölgy, hogy azt mondja, ebből nem értek semmit sem. Hogy is van ez? Én nekem ilyen tapasztalatom nem volt az életben. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy az életben az az igazi keserűség, az a gyógyító keserűség, az a gyógyító szomorúság. Sokszor embereknek nem jut osztályrészül, mert az emberek hogyan akarnak élni? Kellemesen akarnak élni, könnyedén akarnak élni, és ami rossznak, keserűnek látszik, azt messzeívben ki akarják kerülni. A fájdalmat, a szenvedést minden ember nagyívben ki akarja kerülni, pedig nagyon sokszor az ember vágyott céljaihoz csak ezeken keresztül lehet eljutni. Így mondja bölcs Salamon, jobb a szomorúság a nevetésnél. Már megdöbbentő, nem?
jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hát már itt meg lehetne állni is erről az egy versről beszélni. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Kedves hallgatók, milyen életbeli tapasztalatot mond ki itt Salamond a Szentléleknek a megvilágosítására az, azt mondja ki, hogy az emberi életben sokszor a szomorúság meg a keserűségek jobban előre viszik az életünket. A jólét, a kényelem, a kellemes érzésekre való törekvés sokszor elrontja az embereket. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Mondja az Pálapostól a Filippi belieknek, amikor arról beszél, hogy őnek is sok szomorúság van az életében, de azt mondja, nem panaszkodom a szomorúságokra, mert Isten mindig pontosan tudja, hogy az életünkben mennyi szomorúságot engedjen meg. Na, a Filippi levélben így mondja Pál apostol, szomorúságomra szomorúság nem jött. Isten mindig hagy azért időközöket. De azért enged meg Isten nem szeretem életkörülményeket, nehézségeket, mert tessenek megfigyelni, milyenek vagyunk mi emberek, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, ha megaláznak bennünket, ha szomorúak vagyunk, ha keserűek vagyunk, sokkal komolyabban gondolkozunk, sokkal komolyabban vesszük az embertársainkat. Szóval egy szóval jobbá lesz a szív. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Hát ez meg mit akar jelenteni? Ez nagyon aktuális, nagyon időszerű vers. Tessenek megnézni, hogy ma is az emberek mire törekszenek. Az emberek többsége ma könnyed, kényelmes életre törekszik. Jól akarjuk érezni magunkat, nem? Mindig ezt halljuk, hogy jól érezted magad? Érezd jól magad. Jól akarjuk érezni magunkat. Néha az ember kicsit kötekedésből is, én azt szoktam mondani, például emberek eljönnek istentiszteletekre, és azt mondják, hogy itt olyan jól érzem magamat. És akkor azt mondom neki, hogy ha jól érzi magát, akkor nem volt még igazán istentiszteleten. Mert Pál apostol szintén a korintusiaknak fejtegeti az első korintusi levél 14. fejezetében, hogy az az igazi istentiszteleti tapasztalat és érzés, amikor valaki elmegy egy istentiszteletre, most a Biblia értelmbe vett helyes istentiszteletről beszélek, ahol felhangzik a Biblia, felhangzanak bibliai történetek és kijelentések, és az ember találva érzi magát. Az ember úgy gondolja, úgy tapasztalja, mint hogyha egy történettel, mint egy kijelentéssel az Isten most szólt volna hozzám, és itt egy ilyen 10-es találatot kaptam volna, most úgy pontosan látom, hogy mi a hiba az életemben. Hát ez nem jó érzés. Ez nem jó érzés. De ha jól akarjuk érezni magunkat az életben, minden örömhöz a szomorúságon keresztül vezet az út. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szíve. Szinte törvényszerű. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak elméje a vigasságnak házában. Ki a bolond ember? Aki mindig jól akarja érezni magát. Akkor, aki mindig víg és örömteli akar lenni. Ó, jaj, hány bolond ember van a világon? Már ilyen értelemben. És hány vallás és hány egyház bolondítja úgy az érdeklődőket, hogy bolondokká akarja őket tenni, tudnék, hogy legyél feldobódva, mindig mosolyogjál, mindig nevetned kell, a lélek most száll téged meg. Ez az Istenhez való közelségnek a legnagyobb bizonyíték, hogyha mindig ragyog az arcod, és mosolyogsz, és kicsattanó kedvel megszégyenítted a többi embert, hogy micsoda buskomor donkióték élnek itt körülötted. Kedves hallgatók, ezt így mondja Salamon, a bolondoknak elméje a vigasság házában van. Az életben az igazi örömök, az életben az igazi vigalom mindig valami megértés, valami megpróbáltatás, valami tapasztalat után jut osztályrészünkül. Tehát tulajdonképpen az, amit az ezévi költőnk mond, ugye most ebben az évben nagyon sokat idézzük Arany Jánost, a könny nem éget már, de ragyog. A könny nem éget már, de ragyog. Először égetnie kell a könynek, hogy utána ragyogni tudjon. A könny nem éget már, de ragyog. Nagy költők, nagy gondolkozók ezt mindig is tudták. Hogy folytatja tovább Salamon? Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Jobb megfedve lenni, jobb az, hogyha megismerem az igazságot, jobb az, hogyha találva érzem magam, jobb az, hogyha a barátaim őszinték és bölcsek, jobb a bölcsnek dolgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mit akar ezzel kifejezni, amikor az embereket agyon dicsérik, amikor az embereket ajnározzák, amikor jól akarja mindenki magát érezni, senki véletlenül csak a tyúk szemére se lépjen a másik embernek. Mindenki csak dicsérnilik, elismerni. Azt mondja Bölcs Salamon, így lehet tönkretenni az embereket. Mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. És hadd olvassam fel a 4 verset. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését, mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Nem tudom tovább elemezni ezt a 4 verset, csak fölhívom a figyelmet arra, hogy a Bibliának nem csak a Prédikátor könyvében szólal meg ez a tanítás, máshol is. Például Pál apostol több levelet írt a korintusiaknak, 3-at, ebből 2 került bele a Bibliába. Az első levél rendkívüli módon szigorú és feddő levél. Mondom, ebben a 4. évben ez a téma, és ha valaki a mélyére akar nézni, hogy Pál apostol mit mondott a házasságban levő problémákról, a törvényszékek elé, ahogy mentek keresztények, hogy miért mennek oda, a lelkiismereti szabadságról, az öltözködésről, a fizurálról, stb. A kicsi és nagy kérdésekről, ami csak egy ember életben előfordul, nagyon kemény volt az első korintusi levél. És azt mondja a 2. korintusi levél 7. fejezetében, a 8. és 10. versben, hogy én magam is féltem, hogy hát ha a kelleténél jobban megszomorodtok és elcsüggettek. De én mégis megírtam ezt a levelet, mert én azt hittem, és azt reméltem, és most örül Pál apostol, mert hallotta a kedvező híreket az első levele nyomán, hogy Isten szerinti szomorúság lett bennetek. Hát ez is érdemes megjegyezni. Isten szerinti szomorúság. Aki önmagát látja a maga igaz állapotában, és lesújtó állapotában, de Isten soha nem lesújtóan közli velünk, hogy milyenek vagyunk, csak megmutatja az Isten, hogy milyenek vagyunk. A Biblián keresztül történetek sokaságával jönnek a 10-es találatok, hogy itt is rólam van szó, itt is rólam van szó. Hogy Kierkegaard, a híres dán bölcselő mondta, ha valaki úgy olvassa a Szentírást, mint a szerelmes levelet, hogy 5-szer, 10-szer elolvassa a szerelmes, hogy mit is ír az neki, aki őt szereti. Azt mondja Kierkegaard, hát az Isten nem szereti jobban az embert, mint bárki más ember őt. Hát az Isten szerelmes levelet írt az embernek, és hogyha az ember 5-szer, 10-szer elolvassa ezt a levelet, akkor kicsap belőle az Isten szeretete, de az Isten szeretete soha nincs igazságosság nélkül. Az Isten, amikor szeret, mindig igazságos. És ezért megszomorodik az ember, amikor látja az ember, hogy ilyen vagyok, így, ahogy az Isten bemutatja, ilyen vagyok, de amiután a könny égetett, a könny nem éget már, de ragyog, hogy mondja Arany János. És így tud megváltozni az ember. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy tulajdonképpen az emberi életben, aki igaz örömökre vágyik, az ne szakítsa szét a lelkiismeretet és az értelmet az érzésektől. Ez a mai emberek nagy problémája. Az emberek érzésekben akarnak élni, és élnek már nem érzésekben, már hangulatokban élnek, meg futó benyomásokban. Idáig korcsosult az élet. Aki azonban a lelkiismeretére hallgat, az értelmére hallgat, aki hitben látja az életét úgy, hogy az Isten mondja, annak is lesznek érzései, először rossz érzései önmagáról, meg a rosszról, de utána az Isten ezeket a rossz érzéseket a helyes döntéseink nyomán meg tudja változtatni. Jó érzésekre akarunk törekedni, jól akarjuk érezni magunkat, éljünk a lelkiismeretünk szerint. Éljünk az értelmi meggyőződésünk szerint, és egy idő után majd nagyon jól fogjuk érezni magunkat, tudnik azonosak leszünk azzal, amivé válni akarunk a legjobb szándékunk szerint. És még egy igét írtam fel a táblára, Mózes 2. könyve 12. fejezet 8. verse, ami a Páska elrendeléséből való, hogy Isten egy nagyon szemléletes eszközzel is szerette volna bemutatni, hogy a keserűség mennyire fontos az életben. Aki ismeri a Páska, vagy hát magyarul húsvétnak a szertartását, tudja jól, hogy a Páska bárány, tehát a húsvéti bárány mivel kellett elfogyasztani. Hát ilyen kovásztalan kenyérrel is, de a kovásztalan kenyér mellett még valamivel, keserű füvekkel. Keserű füvekkel. Isten miért mondta azt, hogy keserű füvekkel fogyasszák el a páskabárányt? Mert az, hogy valaki értem az életét adta, hogy az Istennek meg kellett halni az emberért. Hát ez mondjuk a, hogy mondjam, ez világít leginkább rá, hogy hova jutottunk mi emberek, hogy mi az Istent is megöltük, amikor eljött erre a földre. Amikor levágták a páskabárányt, és meg kellett sütni, és a húsát el kellett fogyasztani, Isten nem véletlenül mondta, hogy az keserű salátával, keserű füvekkel egyétek, mert a legnagyobb keserűség az Isten halála, a megváltó halála, Krisztus halála. De aki ezt a keserűséget átéli, az fogja látni, hogy milyen iszonyatos a bűn, és mennyire nem jó a bűnben tovább élni. És abból az emberből lesz jobb ember. Arra lehet elmondani Salamon szavaival, hogy az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nos, hát én azért említem ezt önöknek, mert Annának is ez volt a tapasztalata. Anna kiöntötte a keserűségét az Isten előtt. Anna elment Sílóba, és letérdelt az Isten elé, teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem akkor térdelt le egyszer és kétszer, hanem ő komoly hívő asszony volt, de amikor elment ezekre a vallásos cselekményekre, ott nem a külsőségekkel foglalkozott, hanem azzal, amiért az Isten a templomot építeni és emelni tanította, tehát Anna letérdelt, és imádkozott az Istenhez, fel is jegyzi Sámuel könyve, hogy nem hangosan imádkozott, de az ajka mozgott. És ezért a főpap, aki ott ült, és rálátott az emberekre, rögtön kiszúrta ezt az asszonyt, hogy hosszú ideig ott van a templomban és imádkozik, de csak az ajka mozog, és ezért úgy gondolta a főpap, hogy ez az asszony részeg. Hát itt is hadd álljak meg egy röpke pillanatra. Miért gondolta azt Éli, Izrael főpapja, hogy ez az asszony részeg? Hát ez körülbelül fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Ez fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Isten a szeszfogyasztást az egész nép számára nem tiltotta meg. Tudnék, ugye erről már többet beszéltem önöknek a kelleténél is, hiába megtiltani a nagy tömegeknek a szeszfogyasztást, úgyis inni fognak. Isten azonban megtiltotta a prófétáknak, a nazíreusoknak, akik az életüket Istennek szentelték, és a papoknak szolgálatuk idejére, hogy ne fogyasszanak szeszes italt, hogy különbséget tudjanak tenni az igaz és az igazságtalan, a tisztátalan és a tiszta között. Ez a rendelkezésben van Mózes 3. könyve 10. fejezetében, onnan mindenki elolvashatja, Mózes 3. könyve 10. fejezetében. A század elején egy református lelkész nagyszerű kis könyvet írt, vannak benne hibák, persze minden emberi műben vannak hibák, de Harsányi Sándornak a Legyetek józanok, a Borszó a Bibliában című kis könyvecskét mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ő szépen leírja azt, hogy a Biblia nem ajánlja a szeszfogyasztást, mert hiszen mindaz, ami elveszi az embernek a legértékesebb részét, az értelmét, ami megöli az agysejteket és regenerálódni ezek nem tudnak, azt a Biblia nem ajánlja. Isten nem teremtett bort és szeszes italt. Ugye Noé az özönvíz után jutott ennek a, hogy mondjam, felfedezésére, és innen indul el az emberiség egyik leggyászosabb történelme, az alkoholizmusnak a történelme. De milyen vallási állapotok voltak akkor, amikor emberekre egy főpap úgy gondolt, hogy részeg. Hát ezek szerint a vallási cselekmények közben, a vallásosság közben a részegséget megtűrték, és ez általános volt. Megint nem akarok aktualizálni. Én is János vagyok, sok János van egy évben, de a karácsony utáni János napján Magyarországnak több száz helyén megáldják az alkoholt. Így mondják, hogy Szent János napi áldással. Ott vannak a borok, szeszes italok, és állítólag Isten nevében áldást mondanak rá, hogy végezze el dicsőséges útját az alkohol. Ezt el is végzi. El is végzi. Anna nem volt részeg, de hogy neki magyarázkodnia kellett. Neki el kellett mondani a főpapnak, hogy itt nem részegségről van szó, hanem keserűségről van szó. Szóval nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Én sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Hát ez ilyen ritka volt. Izrael főpapja ilyet nem látott. Kedves hallgatók, itt már térünk a következő harmadik nagy témánkra, hogy milyen mélyre süllyedt a vallásosság ebben az időben. Milyen mélyre süllyedt a vallásosság. Ha emberek igazán imádkoztak, azt a főpap nem imádságnak látta, hanem részegségnek. Ha emberek ott voltak az Isten előtt, és kiöntötték a szívüket, azt Éli nem a legmélyebb emberi tiszteletadásnak vette, ami az imádság, hanem úgy tekintett, hogy ezeknek az embereknek elment az eszük. Ugye nagyon érzékeltet itt a Szentírás, hogy a vallásosság rendkívüli mélyrepülésben volt. Megint nem akarok aktualizálni, mint ma. Mint ma. Na akkor menjünk a harmadik kérdésünkre. Miért volt ilyen a vallásosság? Az emberiség történelmében, és ugyanezt látjuk ebben a kis történetben is, minek köszönhető az, hogyha a vallásosság olyan nagyon mély állapotban van, és az embereknek el is veszi a kedvüket, mert azt látják, hogy a vallás tulajdonképpen az csak egy képmutatás. Ha csak az ember, bizonyos embereknek formákhoz való ragaszkodása és képmutatása. Erre a kérdésre megtaláljuk a választ a felidézett, ugye az első három fejezetet vesszük ma este, a felidézett részünkben a második fejezet 12. versében. Ez a Bibliának egyik legmegrendítőbb verse. Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, és nem ismerték az Urat. Még egyszer olvasom. 1 Sámuel 2.12. Az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Mi az, hogy Béliál? A Bibliában az ördögnek, sátánnak több neve van. Egyik ilyen neve, hogy Béliál. Más neve is van, például ilyesmi, hogy a legyek ura, és egyéb más, ugye a Baal-Zebub, ez annyit jelent, hogy a legyek ura. Ugye a környező népeknek az Isten neveit átvették az izraeliták, mint ördögneveket, ez igaz is. Éppen az első korintusi levél 10. fejezet 20. versében mondja a Szentírás, akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Ennyi a Biblia véleménye a Biblián kívüli vallásokról. Egy nagyon súlyos vélemény. Akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. És így mondja el Sámuel, ugye az, a később általa megírt könyvben, az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Kicsit megakad a lélegzetünk. Papok, vallási vezetők nem ismerték az Istent, és az ördög gyermekei voltak. Kedves hallgatók, ez van megírva a Bibliában. A történetünk 3200 éves. 3200 éves. Semmi új nincs a nap alatt, mondja bölcs Salamon. Az ördög nagyon támadja az embert azért, hogy az ember jó akar lenni. Az ördög támadja az embert, mint ordító oroszlán, mondja Péter apostol. Támadja az embert erőszakkal. A sok vérontás, a háborúk, a kegyetlenségek mind az ördögtől származnak. De a Biblia felhívja a figyelmünket, megint csak a második korintusi levélre hivatkozom, akkor Pál apostol azt mondja, de az ördög beöltözik világosság angyalának is. Nem csak a durvaság jön az ördögtől, hanem az ámítás. A sokkal megfoghatatlanabb ravasság és csalás is az ördögtől jön, és a vallások leple alatt az ördög sokkal több gonoszságot megtett a történelemben, mint bármi más területen. Ezért halhatatlan Luther Mártonnak az a mondása, amit úgy gondolom, hogy egy keresztény ember fejből kell, hogy tudjon, akkor Luther egy ízben azt mondta, hogy az egyházaknak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól, sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a legnagyobb gonoszsága. Az egyháznak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a gonoszsága. Mert a politikai hatalmak jönnek és mennek, emberek lenézik, bírálják, félredobják ezeket, de a vallási hatalom az évszázadokig, mit évszázadokig, évezredekig kitart, és az emberek tisztelik azt, hogy egy valaki lelkész, tisztelik azt, hogy valaki pap, és közben pedig elnéznek neki olyan dolgokat, amelyeket egy egyszerű embernél már régóta beszéd tárgyává tettek volna.
Igazán nem akarok rossz dolgokat mondani, név nélkül mondom, Magyarország egy távoli falvában voltam, meghívtak előadásokat tartani, és abban a kis faluban ott laktam 3-4 napig. Megismertem annak a községnek egy kicsit az életét. Éppen akkor pár hónappal azelőtt egy nagyon nagy botrány zajlódott le a faluban, bejöttek ezek a játékautomaták, és az egyik lelkész, mondom, nem mondom, hogy melyik felekezett lelkésze, nagyon rászokott a játékautomatákra. És az embereknek az adományait, kiknek adják az embereknek az emberek az adományaikat, amikor Isten tiszteletre járnak? Hát Istennek. Szóval az emberek adományait a játékautomatákba csúsztatta. Annyira tönkre ment tőle az édesanyja, a saját édesanyja, tudnék, hiába akarta megfékezni a fiát, aztán játékautomata mellett még más játékok is voltak az életében, meg alkohol, meg a többi. Egy szó mint száz, az édesanyja fölment a lelkész laknak a padlására, és felakasztotta magát. Igen, ám, de ezt nem vette észre a fia. Eltelt egy nap, két nap, annyira a játékautomatákhoz vonzódott, nem is kereste az anyját. Amikor már harmadik, negyedik napot a szomszédok meg több száz méter távolságban az emberek mondták, hogy ilyen szag nem volt a falunkban. És kezdtek az emberek súgni, búgni, hogy mi lehet, hát őt látjuk a játékautomatáknál, de a szegény édesanyja, aki annyit imádkozott ért, és annyira szerette a fiát, hogy sehol nincs, hát ő szokott jönni, bevásárolni, milyen is sehol nincs. Hát akkor 4-5 nap után az emberek fölfedezték, hogy mi történt, és leemelték onnan a szerencsétlen asszonyt, és aztán eltemették. És mondom, néhány hónappal ezután voltam ott a faluban, és hát úgy mindig érdeklődni szoktam a falu életéről, és mondták, hogy a fiú már ott van újra a játékautomatáknál. És mondták azt is az emberek, hogy nem merünk szólni, mert hát ő más ember. És hogy kicsúszott a számon, hogyha ezt mondjuk ott egy hajléktalan tette volna, vagy esetleg egy bűnöző tette volna, hát az hogy kipellengérezték volna, pedig abban a faluban kinek volt nagyobb a felelőssége. És az emberek szépen fátyolt borítottak az egészre, és úgy gondolták az emberek, hogy 3 napig tart minden csoda, utána úgyis elfelejtjük, és minden ment a maga szép kerékvágásában. Az emberek adták továbbra is az egyházi adományokat, azok ismét belementek a játékautomatákba, és folyt tovább az élet, mintha mi sem történt volna, mint egy gogol elbeszélés végén, amikor azt mondja az Orr című elbeszélése végén gogol, hát sok minden érdekes dolgok megtörténnek ebben a nagy Oroszországban, megtörténnek, aztán el is múlnak. Kedves hallgatók, azért mondtam el ezt a fájdalmas történetet, mert a Biblia ezeket nem kendőzi el. Az Éli főpap fiai, Hofni és Fineás, nevüket is tudjuk, a Béliál fiai voltak, az ördög gyermekei voltak. Ezekről a gyerekekről most nem olvasom fel, csak elmondom önöknek, két dolgot jegyez meg itt Sámuel könyve első könyvének az első 3 fejezete. Egyrészt kapzsiak voltak, másrészt érzékiek voltak. A papoknak jutott bizonyos osztályrész nem az áldozati húsokból, hanem a hála és az ételáldozatokból, bizonyos dolgok elvégzése után. Ők oda mentek, szerkesztettek ilyen háromágú villát, és az emberek, amikor elvégezték az áldozatot, ők belebökték a villát a legjobb részekbe, és akár akarta valaki, akár nem, ellopták az emberektől azt a részt, hogy ők kereskedjenek vele, vagy pénzt szereznek vele, nem tudni miért, minden esetre emberek mentek Sílóba, hogy a bánatukat elmondják a bűneik miatt, hogy meg akarjanak változni, az életnek a legszentebb cselekmény, hogyha egy ember meg akar változni. Nem tudom, hogy ki hogy néz az élet bizonyos dolgaira, de hogyha egy ember meg akar változni, jobb akar lenni, és elmentek ezek az izraeliták, hogy Isten előtt letérdeljenek, rátették a kezüket a bárányra, és azt mondták, hogy én ki akarom vetni a bűneimet, és de hát meg kell ölnöm ezt a bárányt, mert a bűneimért valakinek a büntetést el kell szenvedni, és a saját kezükkel megölték ezt a bárányt. És utána a hála áldozatnál jöttek ezek a papi emberek, és elkezdtek ott a húsokba belebökni, hogy ők a nagyobb részt hazavihessék, és pénzért elárulják, és nagy pénzüsse a margukat. Tehát tessenek meggondolni,
Azért mondom, hogy gondoljuk ezt meg, mert sokan fölteszik a kérdést, hogy Jézus miért űzte ki a kufárokat a templomból 1200 évvel ezután. Hát éppen ezért, mert fölháborító. Fölháborító, hogyha valaki az emberek megjobbulni vágyásából csinál pénzkérdés, és nyerészkedni akar azon, hogy emberek jönnek és egy bizonyos vallási szertartást elvégeznek, de ez nekik nem volt elég. Amikor látták, hogy ott jönnek fiatal hölgyek is, meg szolgálnak ott a sátor nyilásánál fiatal hölgyek is, hát akkor megkívánták ezeket a hölgyeket, és a Biblia így mondja, hogy ezeket a hölgyeket magukévá tették. Tehát tulajdonképpen akkor az emberek hogy néztek a vallásra? Hogy néztek az emberek a vallásra, amikor azt látták, hogy a papok pénzszerzéssel foglalkoznak, és az érzéki kívánságai kielégítésével? Az emberek megutálták a vallást. És kedves hallgatók, a történelemben ez mindig így van. Az emberek általában azért utálják meg a vallást, mert egy vallásnak a leghivatottabb képviselői járnak elől a legrosszabb példaadásával, és akkor a nagy tömegek, akik nem járnak utána úgy a dolgoknak, hanem úgy visszaborzadnak, és azt mondják, hogy nekik szabad, ők ilyenek, és sarkon fordulnak, és ott hagyják az egészet. Sajnos az ember elköveti ezt a hibát, hogy emberekért, az emberi eszközöknek a rossz életpéldájáért azt mondja, hogy nincs is Isten. De Isten ezt kétszeresen számon fogja kérni majd azoktól az emberektől, akik ezt csinálták, sőt, a történetet, ha valaki elolvassa, akkor látni fogja azt is, hogy Isten nem csak ettől a két fiútól kérte számon, meg is halt ez a két fiú nagyon gyorsan, hanem számon kérte az apjuktól is. Az apjuk Éli, Izrael főpapja, rendes ember volt, becsületes ember volt. Látni fogjuk az utolsó mozzanatunknál, hogy mennyire szerette Sámuelt, és mennyire hitt az Istenben, de Élinek volt egy nagyon súlyos jellemhibája. És ez a súlyos jellemhiba mindannyiunkat fenyeget, az engedékenység. Az a jellemhiba, ami nagyon elterjedt az emberi világban, hogy úgy ráhagyjuk a dolgokat, menjenek a dolgok úgy, ahogy mennek. Éli is hírt kapott arról, hogy a fiai mit csinálnak, és hagyta őket évekig, évtizedekig, és felolvasom önöknek a második fejezet 22. versétől megint a Bibliának egyik legmegrendítőbb része, hogy amikor már tűrhetetlen volt a dolog, amikor már mindenki erről beszélt az országban, amikor már mindenki undorodott a vallástól. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit a fiai cselekedtek egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó? De a fiai nem hallgattak atyuk szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Két dolgot emelek ki ebből a rövid részedből. Az egyik, ha önök meghallják azt, hogy az egész környezetük már arról beszél, hogy milyenek a gyerekeik. Mert lehet azt mondani, hogy hát ez az apa nem járt kopó módjára a gyerekei után, hát van ilyen helyzet, hogy egy apa a legutolsó, aki megtudja, hogy mit csinálnak a gyerekei. Van ilyen. Tehát én azt nem mondom, hogy egy apának kell legelőször megtudni, hogy mit csinál a gyereke. De amikor megtudja egy apa, akkor mit kellene mondania? Mit kellett volna Élinek mondani? Ezt kellett volna mondani, hogy miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész, ne tegyétek, fia, így kellett volna. Elnézést, egy kicsit karikírozom, de hát ez körülbelül ez volt. Amikor valaki meghallja, hogy égbe kiáltó dolgokat csinálnak a gyerekei, és már mindenki erről beszél, és mindenki ezen botránkozik meg, mit kellett volna Élinek csinálni? Élinek bár apjuk volt, Hofninak és Finásnak, bár ezek papi funkciót láttak el, rögtön le kellett volna váltani a papi tisztségről. Ez lett volna a legkevesebb, a legelső dolog. Ehelyett ezt mondani felnőtt gyerekeknek, hogy mit csináltok, hát már mindenki erről beszél. Szóval engedékeny volt. Az engedékenységnek nagy a skálája.
Az engedékenységnek nem csak az tartozik ebbe bele, amikor valaki mindent elnéz, hanem amikor valaki nem lép fel határozottan. Ennek a könyvnek én nagyon sokat köszönhetek. Ebben a könyvben sok olyan mondat van, amit kívülről tudok, mint a Bibliának egyes mondatai. A következő mondatot hadd idézzem fel, így szól a szerző. Az olyan bűnökért, amelyeket a fellépésünkkel megelőzhettünk volna, de mégsem léptünk fel ellenük, és nem előztük meg őket, az ilyen bűnökért Isten majd úgy von bennünket számadásra, mintha mi magunk követtük volna el őket. És ez egy nagy mondat. Ha valaki látja azt a családjában, meg a környezetében, hogy égbe kiáltó gazságok vannak, és szólni kellene, és beszélni, és fellépni, pedig hány magyar ember tudja Babicsnak a híres versorát, ugye a Jónás könyvéből, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Hát nem csak egyszerűen cinkos, hanem vétkesebb a vétkesnél. Igaz az a mondás, hogy a világunk nem csak azért van ilyen helyzetben, amilyenben van, mert sok a gonosz ember, hanem nagyon igaz az a mondás, ami azt állítja, hanem azért is ilyen helyzetben van a világunk, mert nem csak, hogy sok a gonosz ember, sok a félénk és gyáva igaz ember, aki nagyon is jól látja a dolgokat, mégsem meri felemelni a szavát. Ha a Bibliát végigolvastuk, és eljutunk az utolsó fejezetekhez, akkor meglepődve találkozunk a Jelenések könyve 21. fejezetében a következő verssel. 7. és 8. vers. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz én nékem. A gyáváknak pedig, ezzel kezdi a sort, a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt jegyzem meg, hogy tűzzel és kénkővel égő tó, ez jelkép nyilván, rögtön mondja utána, második halál. Nem kaphat életet az az ember, mi az első a felsorolásban? A gyáva. A gyáva. Tudunk olyan megrendítő történetről, amikor maga Isten fáradozott egy emberért, ott volt előtte, órákon át küzdött érte, de az illető gyáva volt. Elemeztük a tavaly előtti előadás sorozatunknak egyik legmegrázóbb témája volt Pilátus esete, mindent látott Pilátus, gyáva volt. Gyáva volt. Éli is mindent látott, és ezt mondta az Isten színe előtt, gyáva volt, el is veszett, Éli a gyerekei együtt elveszett, és az ország is soha nem látott mélységbe zuhant alá. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék az utolsó nagy témakörre, és levetítenék néhány kockát, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ahogy említettem, előre nem számoltam ezt ki, hogy ebben az évben milyen költőkről beszélek, mert hát végül is nagyon szeretek költőkről beszélni, de hát úgy hozza ez a sorozatunk, hogy itt csak Arany János fog porondon maradni. Eddig Arany János négy sorosait idéztük, Arany Jánosnak a Széchenyi ódáját, Arany Jánosnak egy balladáját, és most is hadd idézzem Arany Jánosnak egy balladáját. Arany Jánosnak az életének egyik legnagyobb kérdése ez volt, miért züllik el egy országnak a vezetése, politikai és egyházi vezetése, és ez az elzüllés, mint egy maga után vonja a mélybe az egész nemzetnek az elzüllését és lehanyatlását. Ugye például a Toldi is ezen alapul. Főleg a Toldi estéje. Ugye a Toldi estéjének a híres nagy beszélgetése a király, Nagy Lajos király és az öreg Toldi között, hogy most fejlődni, amit a világ fejlődésnek tart, de hát ez erkölcstelenség. Amit fejlődésnek tartottak, az általában az erkölcsi értékek fellazítása, vagy ragaszkodni az erkölcshöz, de akkor mondjuk nem élhetünk olyan jól, de hát mégiscsak fontosabb dolog erkölcsösen élni, mint jól élni, vagy kényelmesen élni. Ez volt Arany János egész költészetének a nagy kérdése. Erről írta például a Honnan, Hova című hatalmas versét. De hát most ne menjek messzire, rövid időnk van, hogy valamit is az előadásunkba betegyünk, újra egy balladához nyúlok. Ugye 1877-ben avatják fel, hogy is mondja Arany a versében, hogy a komoly hit avatja fel, a komoly hit.
és ugye vidám szóval körmenet, komoly hit és körmenet avatta fel, és nyerte a szűz Szent Margit nevet, ugye a Margit hidat. És Arany János, aki hát különösen sokat játszott Petőfi Shakespeare darabokban, Petőfivel együtt, és fordított is Shakespeare-t, és a víziókhoz is volt affinitása, megírja az egyik legnagyobb balladáját, a hídavatást, amelynek a középpontjában újra ez van, mint ez a témánk, ez a harmadik témánk, hogyha egy ország eltorzul, ha egy ország központja eltorzul, és a nagyvárosok az eltorzulásnak a székhelyei. Ugye a Biblia Bábeltől indítja a sort, hogy nagyvárosok, országközpontja, itt is Síló, nem ezek a kis vidéki helyek torzultak el, itt az ország központja Síló, később majd Jeruzsálem. Azt mondja később majd Jeremiás próféta, hogy a jeruzsálemi hamis profétáktól ment ki az egész istentelenség a földre. Tehát ennyire el tudott torzulni a Biblia szerint. Egy központ, egy főváros a maga politikai, vallási vezető szerepével együtt meleg ágya lett a bűnnek, és Arany Jánosnak a víziója bekapcsol, ugye megy valaki haza a vesztett kártyaparti után egy fiatalember, és lenéz ugye az újonnan felavatott hídról, és akkor látja, hogy a nagyváros tömegei szinte jönnek, és mindenki megy alá a mélybe. Ez egy valódi nagy vízió, amit mondjuk az orosz irodalomban Tolstoj vagy Dosztojevszki, és főleg előttük Gogol tudott megcsinálni, akik ugyanebben a korban élve látták, hogy a modern tömegkultúra, a modern nagyvárosok, azok viszik lefelé az embereket, de hogy a vallás nevében is viszik lefelé az embereket. Hát gondoljanak persze Aranynak a János Papországa című versére, Aranynak az úgynevezett antiklerikális verseire, most nem divat antiklerikalizmusról beszélni, de minden esetre a történelem arra tanít meg bennünket, hogy a vallás nevében nagyon sok gonoszságot megtettek. És most itt álljunk meg egy pillanatra, és hallgassuk meg a magyar nyelvnek egyik legnagyobb művészét és az ő vízióját, egy józan embernek, egy alapvetően vidéki beállítottságú embernek, ugye Nagyszalonta után Geszt, ahol nevelte a Tisza család Domokos nevű sarját, elolvasandó a Domokos napra című verse, amit gyerekkoromtól fogva tartok az emlékezetemben az általános iskolánkban a tablókon, nagyon sok tablónkon ez a kiírás volt: nemes önbizalom, de ne az önhittség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, s a legnagyobb cél pedig e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Micsoda hatalmas négy sor ez a Domokos napra. Ugye pár évig a vesztett szabadságharc után ott bujdosott, ugye a mai Békés megye legtávolabbi Zúgában van ez a Geszt. Aztán utána elment Nagykőrösre, világ életében szerette a csendet, a nyugalmat, a kevés emberrel való kapcsolattartás, vidéki ember volt Arany, az akadémia főtitkári székében érezte magát a legmagányosabbnak, meg itt Budapesten. Mindig menekült innen, állandóan ment a gyerekeihez, az unokához, a családtagokhoz, és ebben a vízióban szinte az egész Arany János benne van. Persze a többi ballada közül is idézhettem volna a Mátyás anyját, az ötödik Lászlót, stb. De hát minden előadáshoz egy vers tartozhat csak. Sinkovics Imre mondja el a verset.
Hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén, bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet nyeré szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát erezték mesteri, éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri, lenn csillagok százezeri. S amint az óra csengve bongva kivéknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő ki állig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, kikezdje a galambpár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor, bátran öregem. Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víz tükrelem. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S gört körre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagy ott, jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak, ugrom hát nagyot. Egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra váncorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet, mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok, unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhány kikel. Á, kínos élet, reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont, a többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfred a hugom. Eltűnnek mind a jártuton. Párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó! Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként, seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak, föl-föl röppenve szállanak. Óriás szemekben hull le zápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézd a fiú, nem látja többé, elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra? Egyetüt. Üres a híd. Csend minden.
Köszönöm szépen, kis mai korba való átjövés, amiután lépjünk vissza az utolsó mozzanat erejéig Sámuel életébe. Azt mondtam, hogy két dolgot emelek ki. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, a 26. vers. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Az ember szíve összeszorul. Egy asszony vidékről fölhozta ezt a gyereket. Éli főpap gondjaira bízta. Ki volt ez az Éli? Egy engedékeny ember. A fiait hagyta, hogy megbotránkoztassák az egész népet. A fiai, amit csináltak Sílóban, és hogy az emberek viselkedtek, hogy az ember szíve összeszorul. Ez a Sámuel milyen világba jutott? És mégis azért szép a történetünk befejezése, mert elmondja nekünk, hogy a leggonoszabb és a legvisszataszítóbb világban is az ember megtarthatja magát tisztán. Az emberi jellem a legnagyobb hatalom. Az ember ellen föllázadhat a fél világ, látja a rossz mintákat, látja egy országnak a lesüllyedését, de egy ember a gyerekkorától fogva igaz, tiszta jellemet akar növeszteni. A jellem a legnagyobb hatalom. Különben azért is mondtam erre a könyvről, hogy nagyon sokat kaptam tőle, mert ez a könyv, a teremtéstől Dávid király koráig nézi át a Bibliát, tele van az emberi jellemépítés törvényszerűségeivel. Rámutat arra, hogy Noé is hogyan lehetett tiszta jellem egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. És itt is rámutat arra, hogy Sámuel hogyan lehetett tiszta ember egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. A történetünk befejező harmadik fejezetéből az első verstől olvasom. És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Isten szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, ugye a frigyláda, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Élihez szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig, már mint Éli felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdött. És szólította az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdött az ő helyére, akkor eljövén az Úr odaállott és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégezem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatossá magukat az ő fiai, és nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aludt azért Sámuel mindreggelig, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtajait. És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Szólította azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam Sámuel, ő pedig felelt, imhol vagyok, és mondta, mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkold előlem. Úgy cselekedjék veled az Isten most és ezután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott néked. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott elő előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék ő úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevelkedett, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Sílóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Sílóban, az Úrnak beszéde által. Idáig tart a kiválasztott történetünk. Isten nem közölte akaratát a főpappal, közölte akaratát egy gyerekkel. Ezzel a válasszal szeretném az eddigi sok-sok kérdést megválaszolni. Ugye említettem önöknek az előadás elején, sok ember felteszi a kérdést, miért tűri az Isten, hogy az emberek ilyen házasságokban éljenek? Miért tűri az Isten, hogy ilyen nagy szomorúság és keserűség jöjjön rá az embereken? Miért tűri az Isten, hogy a saját egyháza nevében, vagy egyházak nevében visszaéljenek az ő nevével? Hát az Isten azért tűri, mert nem akarja, hogy bárki is elveszten. Isten mindenkiért küzd. Isten küzdött Hofniért, Fínásért, Éliért. És az Isten, amikor az események odáig vezettek, akkor megmutatta, hogy létezik, de nem a főpapnak mutatta meg magát, hanem a gyermek Sámuelnek. És a gyermek Sámuelnek előre megmondta a jövőt. Egy kis gyermekre bízta a proféciát. és mennyire világosan, mennyire egyértelműen megmondta, hogy az álnokság miatt, melyet jól tudott, ezért veszítem el Élit, hogy utálatossá teszik magukat az ő fiai, és nem akadályozza meg őket, és ezért fogja megtenni. És később, ha valaki elolvassa a filiszteusokkal való küzdelmet, a Fridládának az elrablását, Éli fiainak a csatában való elhullását, Éli, ahogy szembesül az egész dologgal, és hát egy nagy testű, idős ember volt, tehetetlen volt, hátravágódik a székében, és szörnyet hal. Hát ezt már én nem tettem bele, mert a Biblia legszebb történeteiből ez a sorozatunknak címe, ez valami vérfagylaló és félelmetes dolog. Az emberi életben a következmények mindig beérlelődnek. Isten ezt előre megjelentette egy gyerek számára, és ebből a gyerekből, Sámuelből lett az Izrael népének egyik legnagyobb prófétája. Sajnos a képzőművészet történetében Sámuel szinte alig ábrázolják, még a keleti művészet, az ortodox művészet igen, a nyugati művészetben nagyon kevés az ábrázolás. Ezért ezt a történetet azzal fejezném be, hogy akik talán eddig nem tudtak itt lenni, az eddigi első három előadáson röviden összefoglalnám azt az időszakot, a helyszíneket, a történeteket, ahogy idáig eljutottunk, és a következő ötödik előadáson tovább lépünk, és Sámuelnek egyik felkent emberére, Dávidra leszünk kíváncsiak egy bizonyos történeten keresztül, amikor Dávid haragos volt és ingerült volt, akkor nem egy gyermek szerelte le, hanem egy falusi asszony, egy egyszerű falusi asszony. A Bibliának egyik legszebb története lesz ez is, az Abigail története. Most azonban zárjuk le az előadásunkat az eddigi feldolgozások szemrevételezésével. Az Ószövetségi Szentírás történeteiből indítjuk, és el fogunk érkezni majd a tavasz végeztével az Újszövetség legszebb történeteihez is. Az első történet, amit vettünk, csak jelzésszerűen említem fel, hogyan választott Ábrahám a fiának feleséget. Ugye a Rebeka a kútnál volt az első előadásunk tárgya. Rembrandtnak erről az olajfestményéről nincs színes felvételem, csak fekete-fehér, hogy Ábrahám fogadja a három mennyei küldöttet. Kinagyítanám a baloldali részt, Ábrahámnak az arcát. Nagyon jól értette Rembrandt, hogy azért lehetett a választott nép ősatja Ábrahám, mert gondolkodó ember volt, kereső ember volt, nyitott ember volt, az igazságra szomjúhozó ember volt. Gyönyörű ez az idős arcnak a megformálása, hogy fogadja azt a három küldöttet, és majd az egyik előtt könyörög Sodoma Gomoráért, de nem, hogy 50 igaz nincs benne, még 10 sincs benne, és ezért kell, hogy elfogadja azt, hogy Lót ugyan megmenekül az unokaöccse, de maga ez a két város kénköves esővel fog elpusztulni. Ez a közvetlenül azt megelőző történet. A következő kockáinkon látjuk azt, hogy Ábrahám Izsákot is így nevelte a fiát, ismét Rembrandtnak a részkarca, hogy viszi a fiát Mória hegyére és beszél neki. A sokkal idősebb ember, ugye, hát 100 év van kettejük között, ahogy beavatja ebbe a dologba, amit Isten kér tőle, és amikor a jobb oldalt látható Izsák felteszi a kérdést, hogy hát apám, itt hol van a tűz, itt van a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány, és Ábrahám beszél a fiával. Ugye Ábrahám feleségének a sírja ma Dél-Palesztinában a feltételezett sír, ami fölé egy épületet emeltek, tehát Sára sírhelye Hebronban. Ez megfordult. És a történetünk, amit vettünk, ez pedig a Rebeka a kútnál történet, tehát miután Sára meghalt, azért is van itt ez a fotó, miután Sára meghalt, Ábrahám elküldi Eliézert, hogy a fiának feleséget válasszon. És olyan feleséget választ, aki segítőkész, és aki szorgalmas. Látjuk itt a bizánci miniatúra előterében, 8.-9. századi az alkotás, Sára, illetve Rebeka vizet ad az Ábrahám szolgájának, és majd kiszolgálja a tevéket is, és a házukba invitálja a vendéget. Ugyanez a barokkorban, amikor Eliézer már a jegyajándékot is ott tartja a kezében, amit Rebeka meglepetéssel fogad el. Eliézer látja, a szolga látja, hogy igen, ő lesz az igazi feleség. Később a barokk korban sokszor látványosan, teátrálisan ábrázolták, főleg az olasz mesterek, akik a Bibliát mindig ilyen nyakatekert, nagyon színes és látványos módon mutatták be ezt a jelenetet. De aztán a németalföldi művészet egy kicsit a természet ábrázolást is behozta. Rebeka, hogy a nagy korsajából merítés ad majd Eliézernek. Aztán Rembrandt rajzát látjuk, hogy elengedik majd otthon a gyermeket, Rebekát, és a hosszú útra már készül a csapat, és elviszik, hogy Izsák felesége legyen. Aztán az angol művészet, ahogy elindul, megáldja az apa ott Rebekát a háttérben. A 18. században persze már háttérbe szorul maga a bibliai téma, és a természet ábrázolás jön előtérbe. De vannak olyan mesterek, főleg a Bibliát sokszor feldolgozó mesterek, mint Barocsi például a 17. század elején, ahol akik ábrázolják azt is, ahogy megérkezik Rebeka, ugye Izsákhoz, és a feleségévé lesz. Jobb oldalt ugye a lány, és bal oldalt a fiatal, 31 néhány éves Izsák, hogy most látja először ezt a lányt, aztán megismeri, megszereti, és íme egy boldog házasság képe a Bibliában, noha 20 évig kellett gyermekáldásra várniuk. A németalföldi művészet ezt a témát Rembrandt által így dolgozza fel. Rembrandtnak az egyik szerelmes képe, ritka azért az ilyen intim bemutatás, ahogy hát Izsák magához öleli Rebekát, és azt a mély belső közvetlenségen alapuló boldogságot mutatja be, ami először olyan távoli volt, hogy nem is látta ezt a lányt, később, ahogy megismeri, megszereti, és a meghalt édesanyja sátrába viszi, és az eljegyzés után az esküvőt is megtartják. Rembrandt lánytestvéréről mintázta a képet, miután Amsterdamba ment, a családtagjairól is többször visszaemlékezve készített festményeket, a húgát látjuk, Rembrandt húgát. Rembrandt önarcképe, a nyílt tekintetű ember, aki mindig belenéz a másik szemébe. A bibliai történeteket is azért szerette Rembrandt, mert világos, egyszerű elbeszélésekben az őszintesség, nyíltság dicséretét látta. Édesanyját is, amikor megfestette egy mennonita prédikátorral, azt fejezte ki, hogy az édesanyja se az egyházi embert ajnározza, és nem őt tiszteli, hanem a prédikátor a Bibliára mutat, és Rembrandt édesanyja, a Molnár felesége is arra tekint. Később Rembrandt még ezt külön is megfestett, hogy édesanyja tanulmányozza a Bibliát, tehát nem csak úgy olvasgatja, hanem maga elé veszi és tanulmányozza. Most elmegyünk a következő történetünkre, tehát a Káleb történetére, ami a második témánk volt, és a Holtenger észak-keleti részén vagyunk, ahol az izraeliták megközelítették Jerikót, és a honfoglalás elkezdődött. Ettől a résztől nem messze volt a 12 kém elküldése. Bizonyos képeket csak most tudok levetíteni, mert most kaptam vissza, általában kölcsönözni szoktam a képeket, és most jutottak vissza. Ugye Káleb történetéből azt emeltem ki, hogy a 10 kém elcsüggesztette a népet, pedig ilyen hatalmas nagy rakománnyal érkeztek vissza az ígéret földjéről, akkor a szőlőfürtöt vittek, hogy két ember is alig bírta rúdon a nyakukon, és gránátalmából vittek kosaranként, és mégis a két kémre, Józsuéra és Kálebre nem hallgattak. Ezért volt a 40 évi pusztai vándorlás, pedig Józsuét és Kálebet igazolta az Isten, például Jerikó falai, ahogy Lukász Kranach 16. századi metszete mutatja, hitáltal omlottak le,
hatszor körbejárták az izraeliták a várost, és hogy a képen a fametszeten látjuk, a hetedik napon fújták meg a kürtjeiket, és ott baloldalt már ábrázolja a híres bibliai illusztrátor Lukás Cranach, hogy ledőltek maguktól isteni csodaképpen Jerikó falai. Káleb és Józsué hitt ennek, a nép nem hitt ennek. Később is többször ábrázolták ezt a jelenetet, például Gustave Doré-nak a híres múltszázadi francia biblia illusztrációján, itt már egy kicsit külsődlegesebb a bemutatás, ugyanerre a témára, ahogy hétszer körbejárják baloldalt, látjuk a frigyládát, viszik magukkal, amit itt ebben a Sámuel történetében is olvashattunk, és a frigyláda volt az Isten jelenlétének a szimbóluma, ezt tették el a belső részben, a templom belső részében, hát Jerikóból ennyi maradt a 20. századi feltárások, Caitlin Kenyon angol régész feltárása által több méter, máshol 20 méter mélységig is felhozták ennek a városnak 4-5 rétegét is. Az elmúlt alkalommal beszéltem Debóra és Bárák történetéről, ugye itt a siserát, az ütközetből elfutó siserát, hogy a maga eszközeivel, más eszköze nem volt, hajtja végre az ítéletet rajta ez az asszony, aki addig békés viszonyban volt a sisera haddal, de látván az isteni igazság szolgáltatást, ő is felhatalmazást kapott arra, hogy a gonoszságban veszteglő emberen végrehajtsa az ítéletet. És a mai témánk, a Sámuel témája körülbelül ezeken a helyeken játszódott, Izrael középső része távolban az északi, kicsit az északi rész felé, ha megyünk a Genezáret tóval, jútenyésztéssel, állattartással foglalkoztak itt az emberek, és ezeken a festői szépségű hegyvidékeken éltek, mai felvételen látjuk. Az elmúlt alkalommal beszéltem a Tábor hegyéről, ez egy kicsit messzebb van a mai színhelytől, de ugyanez a Közép-Izrael kilátás a Tábor hegyéről. Itt volt ez a híres csata, emlékezünk rá, 2 héttel ezelőtt erről szóltam, hogy ennek a hegynek a tetejére kellett, hogy felmenjen 10 000 fegyverforgató ember, és a Kíson megáradt patakja sodort el Siserát, akivel szemben a mennyből küzdöttek. Háttérben a Tábor hegy, Közép-Izraelben vagyunk. De azért annak a témájára is, hogy mennyire elterjedt volt itt a bálványimádás. A mai izraeli múzeumokban nagyon sok ebből az időszakból való bálvány áldozati szentét, illetve kőfaragmányt mutatnak be. Például ezek a hátszori maradékok, különböző ugye Béliál és Baal-Zebub isteneknek készült szobrok, és persze a hétköznapi földművelés eszköze is kiállításra kerülnek. Hátszornak a feltárása, mint egy kánaanita székhely feltárása, nagyon előre jutott, és itt a turisták bejárhatják ezt a területet. Ez a honfoglalás és a bírák kora utáni időszakra vett fényt. De amit mondtam az egyházi állapotoknak a süllyedéséről, ez már délebre Jeruzsálem környéke, az Olajfák hegye. Talán nézzük azokat a feldolgozásainkat is, amelyek Jelenések könyvéből valók, hiszen Jelenések könyve is arról beszél, hogy a történelem végén szintén nagyon nehéz politikai és nagyon nehéz vallási állapotok köszöntenek az emberiségre. Például Jelenések könyve 13. fejezetének egy párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött miniatúrája van előttünk. Jobb oldal...